Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kontaktrádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Vendégem ezúttal Ceglédről jött, Reznák Erzsébet, a Ceglédi Kossuth Múzeumnak az igazgatója, aki egyébként a 19.-20. Századdal foglalkozó történész. És akkor kezdjük mindjárt a beszélgetést. Kossuth Múzeum önkéntelenül is, ahogy beszélgettünk, Kossuth Lajos nevét mondtam, de a múzeum Lajos nélkül Kossuth Múzeum. Mi ennek az oka?
Így van, Kossuth Múzeum, ez a mi nevünk, mert az alapítók 1917-ben azt gondolták, hogy a Kossuth családnak vannak még olyan tagjai, akik tevékeny részesei voltak a város és az ország történetének. Egészen pontosan például Kossuth Ferenc, ő Kossuth Lajos idősebbik fia, aztán az egyik testvére Kossuth Zsuzsa, és ezért választották ezt a fajta elnevezést, hogy mindegyikük előtt tisztelegjenek.
Nagyon sok múzeumnak valamilyen híres személy a névadója, de az állandó kiállítások között nem szerepel az illetőnek a bemutatása. A Kossuth Múzeumban viszont szerepel a Kossuth család, természetesen Kossuth Lajossal az élen. Hogyha valaki megnézi a múzeumot, mit lát a kiállításon?
Hát természetesen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy gyakorlatilag 1924 óta folyamatosan van Kossuth-tal kapcsolatos kiállítás Cegléden. Ebben a kiállításban, a mostaniban, mert hát nyilván közben történtek változások, a mostaniban, aminek az a címe, hogy Tükör Valék, Kossuth személyes tárgyai, használati eszközei, bútorai, és a hozzá kapcsolódó kultusz jeles tárgyai láthatók. Fotók, ábrázolások, emléktárgyak, kéziratok, és még hosszan lehetne sorolni. Tehát az ő életét a kezdetektől egészen az utó életéig mutatjuk be.
Gyerekkorából mi maradt meg?
Érdekesképpen a mi gyűjteményünk az főleg a kultuszra koncentrál, tehát nálunk nincsenek olyan tárgyak, amelyek az ő gyerekkorához kapcsolnak, sokkal inkább olyanok, amelyek az idős korához kötődnek.
Amikor már nem Magyarországon
élt? Így van.
Ezek hogyan kerültek a múzeumba? Család vásárolta meg, vagy milyen módon?
Nagyon érdekes, mindig ezt kérdezik a látogatók, ez nagyon érdekli az embereket. Nem mindig tudunk erre válaszolni, de nagyon különböző úton, módon kerültek hozzánk az egykori parlamenti múzeumból, a család révén, Kossuth Ferenc révén, az ő hagyatéka például, aztán mai napig ajándékképpen kerülnek hozzánk. Nagyon sok szép emléket tudok erről mondani. Tavaly például egy kedves helybeli hölgy keresett meg, és megkérdezte, hogy nekünk ajándékozhat-e egy dedikált Kossuth fotót. Tehát ajándékozás, vásárlás útján gyarapodik a gyűjteményünk, és nyugodtan mondhatom, hogy egészen napjainkig.
Szó volt arról, hogy fényképet ajándékoztak. Milyen jellegű tárgyakat ajándékoznak? Mik maradtak meg Kossuthtól?
Hát ez is egy nagyon kedves élményem volt. Kossuthot 1889-ben Torinóban fölkereste egy 850 tagú társaság. Erről az utazásról készült egy fotó 850 emberrel, adtak ki róla könyvet, csináltak jelvényt, sok helyen utána lehet ennek nézni, és néhány évvel ezelőtt beállított hozzánk egyszer csak a múzeumban Bokros Levente, akit akkor helyeztek oda a katolikus plébániára, és hozott nekünk egy szép kis üvegpoharat, amelyet egyik hívétől kapott, és a szép kis üvegpohárra ez volt ráírva, ezzel a pohárral kocintottam Kossuth Lajossal 1889-ben. Tehát az 850 emberből valaki hazahozta, nagyon szépen megőrizte, őrizgette, és végül bekerült ez is hozzánk.
Ez érdekes. És a Kossuth kultusznak az okairól, hogy ennyire nevezetes személy maradt ilyen hosszú ideig, ezzel foglalkoztak-e, illetőleg milyen eredményre jutottak?
Hát hogyne, ezért vagyunk, ezt is mondhatnám. Cegléden nem múlik el 1867 vagy 48 óta olyan ünnepi beszéd, amelyben ne hangozna az a kifejezés el, hogy Cegléd Kossuth városa. Tehát Cegléden ennek különös hatása van. Ennek a forrása 1848. szeptember 24-e Kossuth-ceglédi beszéde. Ez az, ami máig élteti a ceglédi Kossuth kultuszt, és amelynek nyugodtan mondhatom a hétköznapokban is vannak jelei Cegléden, hiszen 8 Kossuth emlékhelyünk van, vannak nekünk külön Kossuth ünnepeink, például január 24-e, ami a ceglédi százas küldöttség, ez is megérne egy külön fejezetet, szóval a százas küldöttség ünnepe. Aztán mi, ceglédi nők, külön megemlékezünk Kossuth halálának a napjáról, március 20-áról. Természetesen március 15-e is ünnep, szeptember 24-e nagyvárosi ünnep, és ami Kossuth Lajos élt, Cegléden megünnepelték az ő névnapját is. Bankettet rendeztek, és nyugodtan mondhatom, ahogy az előbb is erről szó volt, ez egy élő, máig létező dolog. Március 15-e táján hozzánk eljönnek az összes, a város összes óvodásai, különböző közösségek, és a múzeumban egy kis rögtönzött ünnepségen ők is megemlékeznek Kossuthról. És hát büszkén mondhatom azt is, hogy nem csak a múzeum, hanem a város is kiadványokkal, kiállításokkal, rendezvényekkel napjainkig őrzi a Kossuth kultuszt.
Szó volt a ceglédi beszédről. Az ünnepe, megemlékezése, ez hogyan történik, milyen formában?
Hát ez aféle városi fesztivál, ahogy ez manapság már divatos dolog, van ennek egy hivatalos része a képviselőtestület ülésén, ez is ugyan koronként változik, most éppen képviselőtestület ülésével kezdődik, aztán van ennek egy népünnepi része, huszárok, hagyományőrzők felvonulása, és vannak ünnepi rendezvények. Természetesen a Kossuth Múzeum is igyekszik ehhez kötődni, hiszen nem csak az állandó kiállításon emlékezünk Kossuthról, hanem időről időre még időszaki kiállításokat is rendezünk róla.
Milyen anyagból teszik? Mekkora a gyűjteménye és milyen jellegű a múzeumnak?
Hát nyugodtan mondhatom ezt is, hogy az országban büszkén mondjuk, hogy a miénk a leggazdagabb Kossuth gyűjtemény, és egy állandó kiállításba értelemszerűen minden nem fér bele. Például különösen érdekes és különleges a numizmatikai gyűjteményünk, aztán a Kossuthról készült fotók gyűjteménye, az ő kéziratainak a gyűjteménye, a ceglédi emlékezetének a gyűjteménye, az előbb emlegetett Turini százas küldöttség, ez egy külön fejezet, a múzeumbaráti kör is ezt az emléket ápolja. Mondok egy példát, 2008-ban olyan kiállítást rendeztünk, amelynek az volt a címe, hogy köztéri szobrok, Kossuth szobrok Magyarországon. Fotókat kértünk különböző városokból, és ebből állt össze egy kiállítás. Nagyon érdekes egyébként, tehát ez egy nagyon szívmelengető dolog. Én azt gondolom a Kossuth kultusz, de én természetesen elfogult vagyok, hiszen ugyan vannak formális elemei, de nagyon szép, ünnepélyes, és ritkán szoktunk ilyen nagy szavakat mondani, de a hazafiság, a hazaszeretet megtestesülése is számomra a Kossuth kultusz.
Amikor ezeket a szobrokat összegyűjtötték, mennyi szobor van az országban, úgy nagyságrendileg hogyan lehet?
Nem könnyű válaszolni, hiszen 1894-ben állították az első Kossuth szobrot, az eddigi utolsót pedig 2012. márciusban. Tehát több mint 150, most a mai Magyarország területéről beszélek, több mint 150, azért mondom így, mert nem tudjuk biztosan, nem beszélve arról, hogy sajnos az utóbbi időben tűnnek is el szobrok, hiszen a vandálok a Kossuth szobrokat sem kímélik. A mai határokon kívüli területekről pedig folyamatosan tűntek el, állították föl újra a szobrokat, tehát az is egy külön fejezet, de azért említsük meg, hogy ahogy Európán kívül is van Kossuth szobor, amire nagyon büszkék vagyunk mi ceglédiek, hiszen New Yorkban áll, és a ceglédi Kossuth szobornak a másolata.
Mi ennek a története? Miért és hogyan állították, és miért épp a ceglédit?
1928-ban, ez a szabadságharc évfordulója, az amerikai magyarok egy amerikai magyar újságíró kezdeményezésére úgy gondolták, hogy Kossuth megérdemel egy szobrot, hiszen ő neki Amerikában egy külön nagy, külön kultusza volt és van. És ez a magyar újságíró Berkó D. Gézának hívták, hazalátogatott Magyarországra, és végigjárt néhány települést, és úgy döntött, hogy a ceglédi méltó arra, hogy Kossuthot megjelenítse New Yorkban. Nagyon szép helyen van, nagyon szépen felújítva van, és szeretik fölkeresni a magyarok ma is.
Szó volt arról, ugye, hogy 1894-ben állították az első szobrot. Lehet tudni, hogy miért éppen akkor állították? Tehát mi volt az indoka?
Kossuth halála.
Tehát a halálára mindjárt rögtön szoborral.
Igen, azt kell mondanom, hogy Kossuth az nem csak idézőjelben egy ember volt, hanem egy fogalom, egy legenda, akit úgy gyászoltak egyrészt, mintha a saját hozzátartozójuk lett volna, másrészt pedig akartak ennek a legendának nyomot is hagyni, ezért egyébként mondjuk ki, hogy Balatonszabadiban, vagy ahogy akkor hívták, Siómaroson, az ott élő volt jobbágyok utódai, akik a szabadságokat köszönték Kossuthnak, érezték úgy, hogy ők a halála után néhány nappal gyakorlatilag állítottak ott egy szobrot.
És ki készítette ezt a szobrot?
Gerendai Antalnak hívták. Ő igazából nem szobrászművész volt, hanem inkább úgy mondom, hogy szoborgyártó. De nagyon, mert több szobora is ismerős az országban, de nagyon, nagyon szép ez a stílus. Tehát nekem legalábbis nagyon tetszik ez a szobor, ez az öreg Kossuthot ábrázolja. Nagyon sokáig egyébként az öreg Kossuthot ábrázolták, aztán vannak olyan köztéri szobraink, ahol a 48-as Kossuth jelenik meg, és van a Kossuth szoboroknak egy újfajta stílusa is, ez is nagyon érdekes egyébként, ahol már nem ebben a hagyományos hősi pózban ábrázolják őt, hanem uram bocsá, olykor elesett emberként, mint egy embert.
Most egy kicsit érjünk rá egy következő. Ja nem, még ezzel a kiállítással kapcsolatban szerepel az ismertetőben, hogy portrék, festmények is vannak Kossuthról. Kik festettek róla festményt?
Röviden és egyszerűen mindenki. Illetve ez így nem igaz, mert tulajdonképpen nem sok olyan, sőt, egészen pontosan kettő olyan festmény van, amelyhez Kossuth modellt ült. Kettő festőnek tette ezt meg, mert ő gyűlölt modellt ülni. Az összes többi irgalmatlan mennyiségű Kossuth ábrázolás az egymásnak a másolása egyébként, vagy fotóknak a másolása. Mondok ebből is egy példát, ha már itt tartunk, mert ez is a mi kiállításunkban látható. 80-valahány éves korában Kossuthot egy magyar hölgy kereste föl, Parlagi Vilma, festő, aki mégiscsak rávette, hogy üljön modellt. Készült is háromféle festmény is róla, amelyet a hölgy az akkori szokásoknak megfelelően Magyarországon, Budapesten szeretett volna kiállítani. Igen ám, de a zsűri ezt ellenezte. Köztünk maradjon, de szerintem igaza volt a zsűrinek, esztétikai okokból. Ám Parlagi Vilma ebből természetesen ügyet kreált, ha úgy tetszik, mondván, hogy Kossuthot nem lehet kiállítani politikai okokból. Hát a kortársak véleménye szerint nem egészen önzetlenül mondta ő ezt, mert pillanatok alatt a hírnév fölkapta az ő nevét, és mindenki megismerte az ő nevét, még Kossuth is természetesen pártolta, hiszen ő neki nagyon tetszett a róla készült ábrázolás. Ebből, ahogy mondtam, az egyik ott látható a mi kiállításunkban, aminek az az érdekessége, különlegessége, ahogy mondtam, hogy modellt ült hozzá Kossuth.
Ez nem egy sűrű előforduló eset.
Így van.
Viszont itt egy hölgyről volt szó, és a másik állandó kiállításnak egy színésznő adja a témáját. Mi ez a másik kiállítás, és miért született egyáltalán meg?
Ez tulajdonképpen egy hosszantartó időszaki kiállítás, de ennek itt most nincs jelentősége. Patkós Irmáról van egyébként szó, aki Cegléden született. Úgy ismerik őt a mai élő idősebb kortársaink is, mint filmszínésznőt, de ő valójában prímadonnaként kezdte a pályáját Szegeden, és Cegléden, nyugdíjas éveiben Ceglédre visszaköltözve, a ceglédi szülőházában élt, és ott is halt meg.
Hány éves korában?
96 éves korában. Gondolja el, nevezetes évben is született, 1900-ban, ráadásul március 8-án, tehát könnyű megjegyezni. És ő volt olyan nagyvonalú, hogy utóda, leszármazottja, rokona nem lévén, mindent, ami a házában található volt, azt a Kossuth Múzeumra hagyta, beleértve a ház berendezését, de hát nem ebből, hanem a színház történettel kapcsolatos dokumentumokból rendeztük mi a kiállítást. Az egykori házában pedig, ez is a végrendeletének a része volt, egy különleges művészeti iskola működik ma is egyébként.
Mi ennek a neve az iskolának?
Fiatal alkotók műhelye, azt jelenti fiam, így szokták rövidíteni, és tényleg egy nagyon érdekes, egy ceglédi hölgy irányítja, aki önkéntes munkatársaival együtt a művészet különböző ágaiban tart foglalkozásokat, és komoly eredményeket érnek el.
Akkor most itt álljunk meg egy pillanatra, mert hogy itt az idő, hogy zenét hallgassunk, és utána folytatjuk a beszélgetést. Tavasz iszél vízlet áraz, minden madár társat választ. Tavasz iszél vízlet áraz, virágom, virágom, minden madár társat Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, tehát a Tárlatról Tárlatra című műsorban Reznák Erzsébettel beszélgetek a Ceglédi Kossuth Múzeumról. Annyit beszéltünk már a két állandó kiállításról, viszont azt nem említettük meg, hogy hol is van ez a múzeum. Ha valaki Ceglédre akar menni, hogy ellátogasson ide, hogyan találja meg?
Szerencsére nagyon könnyen megközelíthető Cegléd is. Aki Budapest felől érkezik, az a nyugati pályaudvaron szálljon föl a vonatra, és remek vonatozás után egy óra alatt nálunk van, és külön felhívom a figyelmét, hogy bármilyen évszakban jön, amikor a vasútállomástól a Múzeum utcáig, ahol a múzeum van, végig sétál, azt nem fogja elfelejteni, mert egy felejthetetlen fasoron keresztül vezet az útja. Most például hihetetlenül csodálatos, mert sárga az egész város, nyáron meg zöld, és ennek megfelelően hűvös. Aki pedig autóval érkezik, az a 4-es útról kell, hogy letérjen, és bent a városközpontban, nagyon közel a főtérhez, a Szabadság térhez, a Múzeum utca és a Rákóczi út sarkán van egy szintén nagyon szép épület.
A vidéki múzeumoknál gyakran szokták mondani, hogy azok csendes, nyugodt helyek. A Ceglédi Múzeumban sok rendezvény van. Ez mit jelent a múzeum életében? Ott milyen élet zajlik?
Hát én erre nagyon büszke vagyok, hogy a mi múzeumunk az nem csendes, vagy legalábbis ritkán tapasztalni ilyesmit. Igen, vannak egyrészt a kiállításaink. Idén 8 kiállításunk volt. Én magam is elcsodálkozom.
Tehát 8 időszaki kiállításról beszélünk.
Igen, 8 időszaki kiállítás, hihetetlen szám ez is. Aztán vannak állandó rendezvényeink, ezek nagyszabásúak. A múzeumok éjszakája, a tudományok éjszakája, és a múzeumbaráti kör találkozója január 24-én, és azon kívül nálunk nagyon nagy az ügyfélforgalom. Szakdolgozató írók, iskolai vetélkedők, és egész egyszerűen felsorolhatatlan témákban, és felsorolhatatlan emberek keresnek meg bennünket a legkülönbözőbb témákkal. Telefonon, személyesen, e-mailben.
Honnan jönnek ezek az emberek?
Néhány hónappal ezelőtt Sydneyből jött például egy kedves hölgy, aki a Sydney Magyar Rádió riportere volt, és Kossuthról szeretett volna beszélgetni. Tehát ha ma már nincsenek földrajzi akadályok. Néhány hónappal ezelőtt Észtországból kaptam egy e-mailt, egy észt, őszintén szóval azt sem tudom, hogy férfi vagy nő, de a családi albumban talált egy 1927-ben készült fotót, ami egy észt küldöttséget ábrázolt, akik a Ceglédi Kossuth Múzeumban látogattak el, és ezt elküldte nekünk. És mondom, felsorolhatatlanul sokféle témában, nem csak hivatalos ügyekben keresnek meg bennünket.
Nem csak hivatalos ügyekben, ez vonatkozik például a ceglédiekre?
A ceglédiekre is, és ahogy mondtam az előbb, például, és nem csak Kossuthtal kapcsolatban, egyetemisták, ők az állandó ügyfeleink. Most legutóbb egy budapesti egyetemista, a Gerje, ez egy kispatak Cegléden, a Gerje természettudományos történetével foglalkozik, és így jutott el hozzánk.
Ezek a látogatók, gondolom, korábban is voltak látogatók. A kérdések mennyire állandóak, vagy mennyire változnak?
Van, ami állandó, és van, ami változik. Hát Kossuth az azért mindig a középpontban van, de hát tudomásul kell venni, hogy a 21. században élünk, és az emberek történelem szemlélete már más. Amikor én 32 évvel ezelőtt oda kerültem, akkor bizony még áhítattal emlegették Kossuth nevét, főleg a ceglédiek, és elnémultak a kiállításban a látogatók, ha meglátták Kossuth személyes tárgyait. Hát ma már nem egészen ilyen, így van. Ma már az embereket nyilván a bulvár és egyéb média hatása is benne van ebben. A reális dolgok érdeklik, de lássuk be, engem is nagyon érdekel az, hogy hogyan élt Kossuth Lajos, milyen volt a felesége, hogyan öltözködött, mit szeretett enni, milyen volt a színe, szeme, miből élt például. Ez egy nagyon gyakori kérdés. És aztán vannak ilyen újra meg újra visszatérő kérdések, hogy hogy is volt az a sikkasztás, meg hogy elvitte az ország pénzét. Tehát vannak ilyen rosszindulatú megjegyzések is. Újra meg újra előjön a Kossuth és Széchenyi, Kossuth és Deák, Kossuth és Görgei ellentét. Egy szóval megváltozott a világ, a fiatalok, a gyerekek ma már Kossuthot is egy történelmi személyiségnek tartják a sok közül.
És válaszokat hogyan, milyen formában kapnak?
Hát ez általában a tárlatvezetések során szoktak ezek a kérdések előkerülni, de a legváltozatosabb úton, módon mondom, tulajdonképpen mióta telefon van és e-mail van, nincs akadály. Tehát bárhol elérhetőek vagyunk, úton, útfélen, piacon például. És hát Cegléd azért egy kisváros, ott mindenki ismeri a másikat, vagy nagyon sokan ismerik egymást, és nagyon büszkén mondom, nagyon sokan ismerik a Kossuth Múzeumot. Így tudják, hogy hova kell fordulni ezekkel a kérdésekkel.
Akkor egy kérdés, mi volt Kossuth kedvenc itala?
Hát erre nem könnyű válaszolni, mert Kossuth az ő magánéletét nem nagyon tette a kirakatba. Ugye ez egy más világ volt, ő tudatosan úgy jelent meg a világ előtt, hogy néha azt kell gondolnunk, hogy mintha nem is igazi ember lett volna egy kis kerülő, de az egyik kortárs, az egyik titkára megjegyezte, hogy Kossuth néha otthon is úgy viselkedett, mintha népgyűlésen lett volna. Hát azért nem lehetett egy ilyen emberrel együtt élni, egyszerű, de visszatérve a kérdésére, nem volt hedonista, tehát ő egy visszafogott, puritán ember volt minden téren. A kedvenc itala az a bor volt, és én föltételezem, mert erre azért vannak adatok, hogy a Tokait azt szerette, hiszen egyébként gondoljunk csak arra, hogy ő Monokon született, és Sátoraljaújhelyen nőtt föl, és Sárospatakon, tehát a Tokaj hegyalja az volt az ő világa.
Ceglédiekről lévén szó. A ceglédiek és a múzeum egymással milyen kapcsolatban van, mennyire közvetlen ez a kapcsolat?
Én azt gondolom, és erre még egyszer mondom, és nagybetűkkel mondom, hogy büszke vagyok, hogy nagyon jó a kapcsolat. Cegléden nagyon rendes emberek élnek, és ez a mai világban főleg nagyon sokat jelent, nagyon sokat segítenek. Ne úgy gondoljuk, hogy letesznek elébe egy rakás pénzt, bár ilyen is előfordul, és ez is nagyon jól esik, hanem egyszerűen műtárgyakat ajándékoznak, ez is fantasztikus, de mondok egy példát, egy kedves barátunk, mármint a múzeum kedves barátja, beszélgetés közben megtudta, hogy a számítógépeink teljesítménye nem egészen olyan, amilyennek kéne lenni, azt mondta, akkor ő vesz ehhez egy nekünk megfelelő külső Winchestert, és kifizette. Van olyan barátunk, aki bejön a múzeumba, és azt mondja, hogy látom, nem jó itt ez a kőpadló, kijavíthatom. Jön a másik, ő befestené, mert látja, hogy nem egészen rendes itt ez a rendesebben megcsinálva ez az oszlop. És hát ne feledkezzünk el az önkormányzatról, amely szintén hihetetlen sokat segített nekünk, bár mi még december 31-ig megyei létesítmény vagyunk. Nagyon szép emlékeim között van egy januári kiállítás megnyitó, amikor egy helybeli festőnek rendeztünk kiállítást, mire észbe kaptunk, 100-200 ember vonult be, akik hoztak a kiállítás megnyitóra egy kis kóstolót, süteményt, bort. Tehát szükség van a múzeumra, én ebből ezt a következtetést vonom le, hogy Cegléden tudják, hogy van a múzeum, és ismerik.
Ha már a kiállításoknál tartunk, visszatértünk ide, időszakos kiállítások közül, most milyen időszakos kiállítás van?
Most éppen ez hétfőn, tehát egy héttel ezelőtt nyílt meg, Prohászka Antal festőművész kiállítása, akiről azt kell tudni, hogy bár nem Cegléden született, de Ceglédinek, Cegléden nevelkedett, és bár azóta már régen Szolnokon él, de Ceglédinek tartja magát, és az ő Csak tiszta forrásból című összeállítása látható.
Egyébként az időszakos kiállításoknak a tematikája hogyan alakul ki?
Nagyon változó. Hát azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen hetente rendezhetnénk kiállításokat, de hát nyilván ennek azért anyagi, és nem csak anyagi okai vannak. Vannak nekünk fotókiállításaink, hiszen egyrészt a saját gyűjteményünkből ez tulajdonképpen idézőjelben nagyon könnyen összeállítható. Van nekünk, tehát vannak fotókiállítások, képzőművészeti, bár ez kevesebb, mert ahhoz mi kevésbé értünk, néprajzi kiállítások, nagyon sikeresek a régészeti kiállítások. Ezt Cegléden imádják a felnőttek is, és a gyerekek is, és minden olyan tárgy, minden olyan dokumentum, ami kötődik a város történetéhez. Én azt gondolom, nem tudom, helyesen gondolom-e, hogy olyan kiállítást kell elsősorban rendeznünk, ami a ceglédieket érdekli, de azért nyilván nem kell nekünk a provincializmusba belesüppednünk, hanem bíznunk kell abban, hogy ez másokat is érdekel a város határain kívül is. Hiszen én mindig magamból indulok ki, ha én elmegyek egy távoli településre, akkor ott a helyi sajátosságokat keresem, azt szeretném megtudni, hogy milyen régészeti emlékek, milyen helytörténeti emlékek és egyéb emlékek kötődnek oda.
A szokatlan, meglepő, váratlan dolgok között a Tudományok Éjszakájának a programja is benne van. Hogy jött létre ez a program, és mi volt, hogyan sikerült?
Igen, ez idén másodszor rendeztük meg, és a története az, hogy a városban van egy szakmunkás képző intézet, annak van egy informatika szakos tanára, Bori Jenőnek hívják, aki egy szép napon bekopogott szó szerint hozzám, és azt kérdezte, nem rendezünk-e Tudományok Éjszakáját, mert ő azt gondolná, hogy a múzeum alkalmas arra, hogy itt fizikai kísérleteket mutassunk be, illetve, hogy ebből az alkalomból az oda látogató emberek, ők maguk kipróbálhatnának minden szerkentyűt. Hát elég őrült ötlet volt, ezt mondtam neki is, hiszen mi egy Kossuth múzeum vagyunk. Aztán azt gondoltam, hogy ha ennyire őrült, akkor meg kell csinálni. És ráadásul a szakmunkásképző tanárai, diákjai, aztán csatlakoztak hozzá a ceglédi amatőr rádiósok, készen odahozták ezt a rendezvényt. Tudni kell, hogy a városban van ennek már előzménye, és nagy sikere van, én pedig azt gondolom, hogy ez egy olyan látogató réteg, amely nem biztos, hogy bejön a múzeumba képzőművészeti kiállításra, de ha már bejön a Tudományok Éjszakáján, megtudja, hogy van egy Kossuth múzeum, és van ott egy képzőművészeti kiállítás is.
Azért néhány címet felolvasnék a programból, mert nagyon érdekesen hangzik. Nikola Tesla transformátor kísérletei, Bródi Imre kriptongázas izzólámpa és modern fényforrások, vagy a Déri Bláti Cipernovszki féle transformátor villamos ív előállítása, vagy Báti Ottónak villamos fogyasztás mérője. Tehát csupa olyan cím, ami ugye úgy eléggé unalmasan hangzik, mert fizika nem szokták szeretni az emberek, és mégis ilyen érdekes, népszerű program lett belőle.
Szívemből beszél, mert most, hogy saját példámat mondjam, nem vagyok rá büszke, de én kettes voltam fizikából, mert nem tartottam élményszerűnek a fizika tanítást, és most már hajlok arra, hogy talán azért, mert nem egészen jól tanították nekünk. Most kérem, azt ne kérje, hogy kommentáljam ezeket a
pontokat, csak...
de azt tapasztaltam, azt látom, hogy ezekre a rendezvényekre tavaly is száznál többen bejöttek. A városban rajtunk kívül máshol is rendeznek olyat, ahol 300-an ott vannak, és imádják ezeket a rendezvényeket. Ezek szerint a fizikát is lehet úgy megmutatni, és nyilván a kémiát, és a matematikát, és az összes számomra félelmetes tudományt, hogy az embereket az érdekelje. Mellesleg épp úgy, mint a történelmet, amit szintén lehet ember közelinek bemutatni, nem föltétlen királyokról, hercegekről, csatákról és háborúkról kell beszélni, hanem a hétköznapok történetéről.
A Múzeumok Éjszakájának milyen programja van idén?
Idén egy vegyes program volt, ennek különböző okai vannak, de igyekszünk azért tematizálni, Inkább jó példa a tavalyi, amikor az volt a alcíme, hogy a ceglédi jazz éjszakája. Tudni kell, hogy Cegléden a jazznek is komoly hagyományai vannak, és látja, ez is egy nagyon szép példája volt annak, hogy hogyan működünk együtt a várossal. Megkerestek engem a helyi jazz fontos emberei, van egy dobtörténeti múzeum például Cegléden, annak az igazgatója, zenészek, és azt kérdezték, hogy nem tudnánk-e ennek egy emléket állítani. És hosszas szervezés után összeállt egy program, ami úgy kezdődött, hogy lezártuk a múzeum utcát, ott felállítottunk egy színpadot, és este 8-tól éjfélig jazzkoncert volt. Rendeztünk egy kiállítást, ahol a ceglédi jazz történetét mutattuk be. A megnyitót Csepregi Gyula szaxofonművész tartotta, aki nem beszédet olvasott föl, hanem szaxofonnal végig járta a kiállítást. És mindig van a múzeumok éjszakáján gyerekfoglalkozás. Ez engem is meglep, mert a gyerekek a legkitartóbbak. Ők éjfélig ott vannak.
Nem álmosodnak el?
Nem. És hát nyilván a szülők az ő kedvükért bármeddig kitartanak. Tulajdonképpen hivatalosan a múzeumok éjszakája este 8-tól éjfélig tart, de 1 órakor szoktunk bezárni, mert addig jönnek az emberek. Hihetetlen élmény egyébként.
No, tehát akit érdekel a Ceglédi Múzeum, sok érdekeset hallott, további érdekességeket a honlapon is talál, de a legtöbb érdekességet a helyszínen. Most viszont egy kis zenét hallgatunk megint, aztán következik a Kaleidoszkóp, arra is kell időt hagyjunk.
Sándor, Svejdl, Török, Dezsőfi, Róf, Bécsei, éljen a magyar szabadság, éljen a haza.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát a műsorunkat, a Tárlatról Tárlatra című műsort itt a Kontakt Rádión. Mielőtt azonban elkezdeném a kalejdoszkópot, egy megjegyzést Reznák Erzsébettől a Kossuthdal kapcsán még hallgassanak meg.
Örömmel hallottam, és természetesnek tartom, hogy a Kossuth nóta is bekerült ebbe a műsorba, hiszen azt tapasztalom, hogy ez a legismertebb dal talán az egész magyar történelemben. Azért annál is inkább ismert, mert egyébként mi ceglédiek, ezt pontosan tudjuk, hogy ennek a szerzője egy ceglédi ember volt. Én még a nevét is tudom, úgy hívták, hogy Döme Gergely, és református kántor volt. De hát a kedves hallgatók is, gondolom, odafigyeltek énekórán, és megtanulták, hogy a népdalok szerzőit nem ismerjük, márpedig a Kossuth nóta népdal. És azt is tudjuk, hogy a ceglédin kívül még legalább 4 szerzőt fel lehet sorolni. Tehát nagy tisztességnek számított ezek szerint, ha valakiről az a hír terjedt el, hogy ő a Kossuth nóta szerzője. Egyébként ez is egyfajta jelkép, 1848 egyik jelképe, épp úgy, mint a Kokárda, vagy Petőfi Sándor, vagy Kossuth Lajos.
Mindezek után akkor a kalejdoszkópra is térjünk rá, nem túl sok időnk maradt, úgyhogy megpróbálom röviden elmondani, hogy milyen izgalmas, érdekes kiállítások nyíltak. Megint előre kell bocsássam, hogy nem minden kiállítást tudok felsorolni, csak néhányat kiemeltünk. A budapesti műcsarnokban Bukta Imre Másik Magyarország címmel nyílt kiállítás, ahol a Munkácsi Díjas érdemes művésznek az alkotásait mutatják be, egy életmű kiállítás ez tulajdonképpen. De vannak közte olyan alkotások és szobrok, amik kifejezetten erre a kiállításra készültek. Egy másik kiállítás a Budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban a képes lap és kártya a humor tükrében azokat várja, akik szeretnek kártyázni, meg szeretik azt, hogyha jókat tudnak nevetni, például azokon a rajzokon, amiket a képes lapokon látnak. Székesfehérváron a Városi Képtár Deák gyűjteményében emlékmentés másképp, közösen. Székesfehérvár fotó története 1945-ig. Itt a Székesfehérvár történetét az ott lakóknak a segítségével gyűjtötték össze, azokat a fényképeket mutatják be, amiknek jelentős részét a városnak a lakói adtak a múzeumnak. Keszthelyen a Balatoni Múzeumban egy másfajta kiállítás nyílt, Galambos címmel, Galambos Tamás, Munkácsi Díjas festőművész és Szepesi Attila költő közös tárlata, és ez azért különleges kiállítás, mert ezúttal nem arról van szó, hogy egy költőnek a verseit vagy költemények voltak azok, amik a festőt megihlették, hanem fordítva, a festőnek az alkotásai ihlették meg a költőt. Győrben, a Városi Művészeti Múzeumban Angyalok a Múzeumban címmel nyílt kiállítás, és angyalképeket, barokk puttó ábrázolásokat, historizáló képeslapokat lehet látni ezen a kiállításon, de még szaloncukrot osztogató angyalfigurák is vannak, ezek természetesen a fiatal látogatókat várják. A 20. századi és kortárs művészetnek az alkotásaival állították össze a kiállítást. Női alkotók, festőművészek szerepelnek, például Ország Lili, Elkazovszki, Drozny Korsi és másoknak a munkái. Részkarc is van Rényi Krisztiántól például, és rajzok Rékai Lilla és Farkas Zsuzsa alkotásai. Szombathelyen egy másik körbe lehet átlépni az Átélt mítoszok címmel, az Artprü és a Pop Art irányzatoknak az alkotásaiként Kéki Magyar Éva festőművész és grafikus retrospektív kiállítása tekinthető meg, aki a komputerművészetnek is az úttörője lett. Szegeden, a Fekete Házban élettér válogatás a Csillagbörtön elítéltjeinek a munkáiból egy különleges kiállítás, börtönben készült alkotások, autodidakta módon készülnek ezek. Zárkán alkotnak ott a művészek, úgyhogy egy zárka adja a teret is a grafikák, festmények, cérnaképek és kerámiák bemutatására. Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban Kovács Margit műhelyébe lehet ellátogatni. A múzeum 2011-ben új szárnyal bővült, itt rendezték ezt a kiállítást. Körplasztikák, domborművek láthatók Kovács Margit sajátos egyedi stílusában, Biblikus kompozíciók, groteszk figurák, zsánerképek, sőt népdalillusztrációk is, de korsok, tálak és egyéb dolgok is megtalálhatók itt. Egy derűs világba lépve az ide látogató személy. Kaposváron, a Vasari Képtárban, az Együd Árpád Kulturális Központban Csiszár Elek festőművész kiállítása látható, ezt azoknak ajánljuk elsősorban, akik a tájképeket szeretik, hiszen a tó és annak környezete, illetőleg a tájkép és az ember kapcsolata izgatta a festőművészt elsősorban, vagy leginkább. Tehát a természet hű ábrázolások, de nem látványfestészet az, ami itt fogadja a látogatót. Visszatérve Győrbe, a Városi Művészeti Múzeumban, szó volt itt zenéről, a Magyar Rock Legendák címmel egy zenetörténeti kiállítás nyílt, ahol tablókon, korabeli fotókon, újságcikkeken lehet különböző a magyar zenei élet, az elmúlt 100 év rockzenéjének a történetét áttekinteni, de vannak tárgyak is, olyanok, hogy régi koncertplakátok, de hangszerek is, valamint nevezetes zenészek pólói, nadrágjai, csizmái és egyéb relikviái, meg megtalálható itt például Munkácsi Zsolt két festménye, Radics Péláról és Deák Bill Gyuláról, és Radicsnak a hangszere is, a kétszarvú Bíbor Gibsonnak élethű másolata. A kiállítás érdekessége, hogy ez egy vándorkiállítás, és folyamatosan egyik kiállítási helyszínről a másik kiállítási helyszínre haladva is folyamatosan bővül, tehát újabb relikviák kerülnek bele. Kecskeméten a Népi Iparművészeti Múzeum egy másfajta hagyományt őriz, a Hagyományőrzés Tűvel és Cérnával című kiállításon a kecskeméti díszítőművész szakkörnek a 60 éves fennállását ünnepelték meg. Terítőket, párnákat, falvédőket, ágytakarókat lehet látni, és csipkéket. Az érdekesség, hogy azok a motivumok, amik itt láthatók, mint egy 100 évvel ezelőtt még a szűröket díszítették, tehát a korábbi motivum kincsnek az egy újfajta felhasználása tapasztalható itt meg. Közben Békés Csabára, hogyha valaki a Jankai gyűjteménybe elmegy, a Kortárs Galériában Szurcsik József képzőművész kiállítása Terra Incognita címmel nyílt meg. Szintén művészeti kiállítás látható a Makói József Attila Múzeumban is, ahol Börcsök Attila néprajzi magángyűjteménye a népművészet bemutatására szolgál, illetve látható itt egy másik kiállítás is, amelyiknek Kreatív Magyarország, Mérnöki Tudás, Múlt, Jelen, Jövő címmel egy tudománytörténeti kiállítást látogathat meg a látogató. A nemzetközi elismerésben részesült magyar találmányok megnézhetők itt, illetőleg az első magyar műhold is, a MASZAT egy másolata megtalálható. Tudománytörténeti érdekessége van a Budapesti Evangélikus Országos Múzeum Szentágotai János akvareljei című kiállításának, amely Szentágotait nem csak mint nagyon komoly orvos tudóst mutatja be, az agykutatás úttörőjét, hanem festőként, és a családban betöltött szerepe, apa, nagyapa, férj szerepkörét is bemutatja. Végül előzetesként szeretném fölhívni a figyelmüket az Orchidea és Bromélia kiállításra itt Budapesten, amelyikben a budavári kertészet előtt tisztelegnek a kiállítás rendezői, nagyon izgalmas, szép virágokat, illetőleg azoknak a magyarországi történetét, kert történetét mutatnak be. Például a 19. század első éveiben József Nádor hondozta vári kertet, vagy az 1849-es várostromot követően, hogy hogyan állították helyre, milyen üvegházak voltak, és hasonló dolgokat. Mindezek után zárjuk sorainkat. Ismétlés szombaton lesz, tehát szombaton 5-től 6-ig meghallgathatják a mai műsornak az ismétlését, utána pedig az archívumban. Jövő hétfőn pedig ismét élőadással jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.